13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Barátság kőolajvezeték szállítása április 13-án újraindulhat. A miniszter azt mondta, Ukrajna pénzügyi forrásai hamarabb kimerülhetnek, mint Magyarország olajtartalékai. A kormány a rezsicsökkentés fenntartása érdekében továbbra is biztosítani kívánja az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a hazai stratégiai üzemanyagkészletek 95%-a rendelkezésre áll. Kiemelten szóltak a török áramlat védelmének fontosságáról az ukrán támadásokkal szemben. A digitális állampolgárság program jelentősen felgyorsítja az autó adásvételt, jelentette be a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt tájékoztatása szerint Magyarország területén tavaly csaknem 1 millió jármű cserélt gazdát. Az új rendszerrel a teljes ügyintézés elvégezhető mobiltelefonon keresztül. A szerződés elektronikusan kitölthető és aláírható, az illeték befizetése pedig online történik. A tulajdonosváltás bejelentése szintén az alkalmazásból indítható. A program célja a gyorsabb, egyszerűbb és papírmentes ügyintézés biztosítása. A főtanácsadó mindenkit a digitális alkalmazás használatára ösztönöz. Az agrárminiszter bejelentette, hogy az Agrárminisztérium új állami eredettanúsító védjegy kialakítását kezdte meg. Nagy István elmondta, a rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával dolgozzák ki. A miniszter a Dél-Borsodi Agrárkiállítás és Vásár megnyitóján hangsúlyozta, a cél a hazai eredet egyértelmű jelölése. Az új védjegy a minőség mellett a magyar származást is garantálná a vásárlók számára. A kezdeményezés a kiváló minőségű élelmiszer védjegy tapasztalataira épül. Nagy István kiemelte, a tudatos vásárlói döntések kulcsfontosságúak a hazai agrárium jövője szempontjából. A kormány célja az erős vidék és a versenyképes magasabb hozzáadott értéket előállító mezőgazdaság támogatása. Közös kampányt indított a Víz Világnapja alkalmából a Strandfesztivál és a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóközpont. A Szeresd a Balatont kezdeményezés célja a Balaton természeti értékeinek megóvása és a környezettudatos szemlélet erősítése. A kampány során edukatív tartalmak jelennek meg a fesztivál felületein a tó működéséről és védelméről. A kutatóintézet szakemberei a rendezvényen is bemutatókkal készülnek. A látogatók interaktív programokon ismerhetik meg a vízvizsgálati módszereket és az élővilágot. A szervezők célja, hogy a fesztivál ne csak szórakozást, hanem tudatformáló élményt is nyújtson. A programok augusztusban Zamárdiban várják az érdeklődőket. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium és kollégium felújítására írt ki pályázatot a Sárospataki Tankerületi Központ, derül ki a közbeszerzési értesítő március 20-ai számából. A beruházás első ütemében a nyertes kivitelezőnek el kell végeznie a tetőhéjazat cseréjét, a homlokzati hőszigetelést, egy akadálymentes rámpa kialakítását. A felújítás második ütemében a kollégium első emeleti szintjének korszerűsítésére kerül sor, ekkor kicserélik a padlóburkolatot, tisztasági festést végeznek, felújítják a villamos hálózatot, a vizes blokkok zuhanyzóit, a tetőtéri illemhelyeket és az ebédlőt. Az ajánlatokat április 7-ig várja a Sárospataki Tankerületi Központ. Eszterházy János emlékére tartottak megemlékezést a cseh fővárosban, Prágában, a politikus születésének 125. évfordulója alkalmából. Eszterházy János a felvidéki magyarság egyik legjelentősebb 20. századi politikai vezetője volt. A két világháború között a csehszlovákiai magyar kisebbség érdekeit képviselte a parlamentben. Következetesen kiállt a keresztény értékek és a nemzeti közösség jogai mellett. A II. Világháború idején egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását támogató törvényt. A megemlékezésnek a Motoli temető kommunista áldozatoknak kialakított emlékhelye adott otthont, a résztvevők koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a politikus emléke előtt.
Az időjárásról.
Felhős idő várható, de rövidebb, hosszabb ideig felszakadozik a felhőzet, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megélénkül. A csúcshőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Tehát ha az idejében első-második stádiumban kiszűrtünk egy daganatot, akkor ismét csak 80, sőt egyes adatok szerint már 90%-a az esélye, hogy meggyógyul ebből a daganatból.
Ajánlás sok a felnőtt emberek számára, a 7-9 órai alvást írnak elő, tehát azt mondják, hogy az egészséges. Ha valaki ennél jóval kevesebbet, tehát 4-5 órát alszik folyamatosan, vagy ennél jóval többet, akkor ott valami gond lehet, tehát ezt meg kell nézni, meg kell vizsgálni, mert az magazin, hogy valami kóros tényezők lehetnek.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A következő beszélgetésünk témája a minőségi alvás lesz, hogy mi köze a téli időszaknak, a krónikus fáradtságnak, a fényviszonyoknak az alvásminőségünkhöz. Ebben a témában G. Németh György, címzetes egyetemi docenst, a Magyar Alvás Szövetség elnökét, alvásszakértőt kérdeztük.
Hát az a helyzet, hogy az alvás az egy olyan életfunkció, amely alapvetően a természet változásaihoz, a természet alakulásához alkalmazkodott, így alakult ki évek óta, tehát évmilliók óta, amikor még nem is létezett az ember, amikor a sejtek épültek, amikor a növény, majd az állatvilág, az egész egyszerűtől egészen a mai napig szépen alakult, és alakul is persze mind a mai napig. Tehát igazából az a természeti környezet, amely körbevesz bennünket, ez meghatározza azt, hogy hogyan és milyen módon élünk, és hogyan és milyen módon alszunk. És hát ennek az alapvető mozgató rugója, ha szabad így mondanom, akkor nem más, mint a nappalok és az éjszakák változásai. Na más, mivel ugye éjszaka sötét van a nappal, meg világosan, mert süt a nap, vagy legalábbis a nap fénye még akkor is áttör a sűrű felegeken és a felhőzeten, ha nem is látjuk közvetlenül, tehát alapvetően meghatározza. Úgyhogy az egész dolog erre épül, és mindezek alapján kialakult az emberekben egy speciális ritmus, úgymond egy cirkadián ritmus, amely tulajdonképpen a nappalok és az éjszakáknak a változásait jelzi. És nyilván vannak olyan tényezők, amelyeket segítik, és vannak, amelyek gátolják. Mik gátolják? Hát az, amiről most beszélünk, és amiről ön kérdezett, az gátolja mindenek előtt, hogyha nem kapunk elég fényt, vagy nem megfelelő a fénynek a minősége, összetétele. Tehát egy tiszta napfény, tiszta az, amikor nincs felhő, amikor ki tudunk ülni, amikor napozunk, ugye, az egy külön téma, hogy mennyit szabad és mennyit érdemes napozni, de amikor süt a nap, akkor nyilvánvaló módon olyan mértékben éri a szervezetünket, az élő lényeket, a napsugárzása, amely alapvetően segíti azokat a biológiai folyamatokat, hogy ébre legyünk, hogy jó legyünk, hogy jól működjünk, hogy azok a speciális fiziológiai folyamatok, amelyek nappal kell, hogy működjenek, ezek működjenek jól. És persze este meg pont fordítva, akkor ezeknek pihenni kell, és akkor más típusú belső fiziológiai aktivitások jönnek elő. Tehát alapvetően a fényviszonyok meghatározzák azt, hogy milyen a közérzetünk, és természetesen azt is, hogy hogyan alszunk. Ilyen módon tehát a szürke téli időszak, és egyáltalán sokkal többet van sötét, mint világos, alapvetően azt segítik, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, álmosabbak vagyunk, többet kívánunk aludni, pihenni, pont azért, mert nem elég a fény.
Beszéltünk a kinti szabad fényről, de viszont a szobai világítás is jelen van, és láttam a gyerekes családoknál jelen van, hogy éjszakai lámpákat kell alkalmaznunk, hogy azért a gyerekek éjszaka felkenek, akkor ne sírnak, de mennyire határozza meg az éjszakai fény, akár a szobában, akár a beszivárgó fény, természetes fény, hogy hogyan alszunk?
Ezzel képzeljék el a kedves hallgatók, hogy olyan jó 130-140 évvel ezelőtt, amikor Edison és társai, mások is felfedezték a mesterséges világítást, tehát a lámpát tulajdonképpen, amit használnak éjszaka világításra. No, azt megelőző időszakban, hogy nem volt ilyen, legfeljebb valamiféle mécsessel vagy lánggal teremtettek éjszaka világosságot maguk között, tehát jóval kevesebbet használták nyilván, mint ma. És aztán a 21. században, amikor nem csak arról van szó, hogy éjszaka tudunk, vagy sötétben tudunk ténykedni, egyáltalán fent tudunk maradni, és végezhetjük a dolgunkat, hanem számos olyan eszköz, amely igazából arra ösztönöz bennünket, sokakat arra szinte kényszerít, hogy ezeket az eszközöket használják. Hát nyilván ilyen a számítógépek, a televízió, a rádió, sok-sok minden más. Amúgy elképzelhető, hogy 150 és 200 az előtt időben nem volt. Ennek következtében a mesterséges fénynek nagyon fontos szerepe van ennek a bizonyos cirkadiánizmusnak, tehát a bennünk lévő alvás, ébrenlét ritmusnak az alakulásában. És az, hogyha egy kisgyermekes szobában föloltják a fényt, ennek igazából nem sok köze van a cirkadián ritmushoz, ez egy más szempont számított. Az, hogy a gyerek fiziológiai fejlődésében nagyon fontos az, hogy ne kell, hogy értse azt, hogy van sötét és van világos, és a sötétben nem lát semmit, akkor olyan fajta pszichológiai nyomás vagy olyan fajta negatív érzés keletkezhet, ami az ő lelkifejlődésének egyáltalán nem jó. Tehát ezért a pszichológusok azt javasolják, hogy utána egy picike kis úgynevezett derítőfény, ami ha megmondaná ne a közvetlen szembe jusson, ez az ő számukra egyáltalán nem káros.
Érdemes teljesen besötétítenünk éjszaka, ha szeretnénk jót aludni, vagy mi az, ami ebből a szempontból fontos tudnivaló?
Hát a legfontosabb az, hogy az éjszakához, nagyon fontos, hogy azok a jó éjszakákhoz, azok a valóban lelkünkben, testünkben működő folyamatok, amelyek működnek, és a éjszaka és a sötétben működnek, ezeket megfelelő feltételeket teremtsünk. Talán a legismertebb a melatonin. A melatonin tulajdonképpen az alvás vitaminja. Egy olyan speciális hormon, amely nélkül nem tudunk aludni. Ez mindenképpen termelődik, minél idősebb lesz az ember, annál inkább kopnak ezek a termelődési folyamatok, ezért egy idő után érdemes utána nézni, és valaki nem alszik, jó lehet, hogy pótolni kell. Ez a 40-50 év felett ez már előfordulhat. Tehát a melatonin az a szabadító csoda szer, az a fajta csoda hormon, ami tulajdonképpen az alvásunkat elősegíti és egyáltalán előidézi és véghez viszi. A melatoninról tudni kell, hogy csak sötétben termelődik, tehát világosban nem. Egy kicsi világosság is gátolja a termelődését, tehát ezért azt tudom mondani, ha valaki tényleg jól akar aludni, és itt úgy most a felnőttekről beszélünk, mindenféleképpen teljes sötétséget kell csinálni. Tehát nincs kompromisszum, nincsen az televíziónak a jelzőfénye, hogy a redőnyök között beszűrődő kis fény, az sem szabad igazából ahhoz, hogy a melatonin termelődésnek valójában segítsünk. És persze a gyerekeknél is így van visszatérve az előkérdésre, ha lehet, jó rászoktatni őket, hogy előbb-utóbb azért a sötétet szokják meg, és utána életük végéig úgy aludjanak éjszaka, ha lehet, hogy a sötét van. Persze sok ember nem tudja ezt megoldani, mert olyan körülmények között él, most nem is beszélve az éjszaka műszakokról, dolgozókról, de azért vannak segédeszközök, minden kezdet egy ilyen szemtakaró, ami egy fillérés eszköz, és amit ha ráhúzunk a fejünkre, ha leteszünk a szemünkre, akkor már is tulajdonképpen tökéletes sötétséget tudunk magunk számára biztosítani.
Beszéljünk kicsit az alvás problémákról. Azt gondolom, hogy a stressz az jelen van az életünkben, és hihetetlen mértékeket öl, és azt most már tudja mindenki, hogy szívre, lélekre, testre nagyon rossz hatással van, de milyen a hatással van az alvásra? Viszont nagyon érdekes és fontos kérdés.
Hát tulajdonképpen a stressz az egy olyan idegre ható állapot, amely kikerülhetetlen a mai ember számára, és a gyereke számára is tudjuk, beszéltünk az okairól, a globális problémák és a saját személyes gondjaink, mint hozzájárulnak ehhez az életmódunk, a ritmusunk, a világhoz való hozzáállásunk. Tehát nyilván, ha kedves hallgató meggondolja, hogy valójában bizonyos 100-150 évvel ezelőtt, nem mint, hogy akkor nem lett volna min idegeskedni, tehát akkor is volt min stresszel az embereknek, de nem úgy, mint ma. Tehát ma már tulajdonképpen stressz, ez egy szabad írni, világjárvány. Tehát mindenhol, a világ minden részén jelen van, és az életünkben szinte kikerülhetetlen. És miután stressz, ez egyfajta feszített, görcsös állapotot jelent a lelki, az idegi állapotunkban, nyilvánvaló módon nem segíti az alvást. Azt az alvást, amihez nekünk egy nyugodt, relaxált állapotra van szükségünk, hiszen az alvás alatt a lelkünknek, a testünknek, az izmainknak tulajdonképpen egyfajta relaxált állapotba kell kerülni ahhoz, hogy valójában egészségesen ki tudja pihenni magát, és az elmúlt 16 óra, az elmúlt nappal 16-18 óra fáradtságait lelkileg, fizikailag is megfelelően tudja regenerálni.
Mit tehetünk az ellen, hogy egy ilyen életkörülmények mellett azért próbáljunk jókat aludni, és ne lépjen fel alvás deficit, mert ilyen fogalommal is találkoztunk?
Az alvás deficit tulajdonképpen ez nem más, mint egy alvás adóság keletkezése. Tehát amikor az az idő, ami nekünk szükségünk lenne az alváshoz, ez olyan oknál fogva nem sikerül teljesíteni. A mai ajánlások a felnőtt emberek számára, a 7-9 órai alvást írnak elő, tehát azt mondják, hogy az az egészséges. Ha valaki ennél jóval kevesebbet, tehát 4-5 órát alszik folyamatosan, vagy ennél jóval többet, akkor ott valami gond lehet, tehát ezt meg kell nézni, meg kell vizsgálni, mert az magazine, hogy valami kóros tényezők lehetnek. Tehát az alvás feltételeknek a kialakítása nagyon fontos, és hát ez az, amit mi vagyunk elsősorban a felelősek, mi magunk saját magunk alvásáért, és hát nyilván a szülők, a gyerekeikért, nagyszülők, a családért, és hát most egy új tényező is bejött ebbe a kérdésbe, még pedig a munkahelyek. Tehát a munkahelyek, ahol egyre több az egészségtudatos cég, vállalat, ahol pontosan tudják azt, hogy az a munkaerő, nincs úgy az eszes szó, tehát az a munkavállaló, akitől azt várják, hogy minél többet, minél pontosabban, minél hatékonyabban teljesítse, ez azt kell, hogy egészséges legyen és kipihent legyen. Az az ember, aki éjszaka nem tudott megfelelően pihenni, nem tudott megfelelően aludni, bármilyen oknál fogva, ez az ember másnap a munkáját sem tudja teljes mértékben a tudatban elvárhatóan elvégezni. Ezért tehát egyre inkább a munka egészségügyi kérdés, a munkavállalók számára a munkaegészségügyi kérdésé válik az, hogy, hogy jól aludjunk, nem csak az számít, hogy, hogy mennyire, milyen a cukra, vagy milyen a test tömegindexe, vagy milyen a súlya, hanem az is, hogy mennyire pihent, és hogy mennyire jól aludt.
Milyen új kutatási eredmények vannak az alvás tudomány világában? Az már bizonyos korában el is hangzott ez a gondolatkör, hogy az ember, ha nem alussza ki magát, akkor a folyamatos fáradtság, folyamatos minőség, teljesítmény minőségi produktummal is jár, azaz romlik mindez, amit napközben el kell végeznie. Mik a legújabb trendek ezen a területen?
Hát 2026 mindenki nagyon sokat vált, mert persze mindig minden évtől, de itt nagyon várjuk globálisan azt a fajta nyugalmasabb állapotot, mint amilyen az elmúlt esztendő volt. Nyilván globálisan is, és hát a személyes a családi életünkben is. A legfontosabb az lenne, hogyha ez a bizonyos stresszes környezet, a stresszes világhelyzet, a stresszes saját helyzetünk, saját környezetünk egyfajta nyugvó pontra kerülne. Tehát az elsődleges feladat, ha legyőző trend, ezeknek a stresszes állapotoknak a csökkentése mindenféle szinten, kormányzati szinten, globális szinten, és egyéni családi szinten is. Egészen új tényezők is jönnek időbe, aminek nyilván már voltak előjelei az elmúlt években, például az, hogy a pihenés és az alvás pihenés, egyénkább fölismerik az emberek, hogy megkülönböztetlen ahhoz, hogy megfelelő harmonikus életet éljünk, hogy megfelelő családi életünk legyen, hogy megfelelőképpen tudjunk dolgozni, hogy az előbb erről beszélünk, és hát hogy az egészségünkhez hozzájáruljunk. Az az ember, aki nem alszik jól, alvás zavarokkal küzd, vagy netán alvás beteg lesz, ez az ember nem tud teljes életet élni, tehát azt mondjuk, hogy tulajdonképpen az életmódja jelentős mértékben károsul, akár meg is rövidülhet az élete súlyosabb esetekben, de az biztos, hogy sokkal fogékonyabb a betegségekre, sokkal kevésbé ellenálló az immunrendszere, gyengébb lesz. Érdekes trend lesz idén, és ezt jelzik előre a tudományos kutatások, hogy például azokon a helyeken, ahol úgynevezett intézményes alvások vagy altatások folynak, ilyenek például a szállodák. Abban azért megyünk, mert szeretnénk pihenni, hogy szeretnénk felkészülni a másnapi dolgainkra, akár munkavégzésről, akár pihenésről, kikapcsolódásról van szó. Úgyhogy egyre inkább teret kap az, hogy a szállodák körében kezd egyfajta ilyen presztízsé válni az, hogy melyik szállodá tud alvásbarát lenni, úgy mondjuk a Sleep Friendly. Magyar Alvás Szövetségnek van egy ilyen programja, a Sleep Friendly programja, amelyben többek között a szállodákat minősítjük. És azok a szállodák, amelyek megfelel az igen magas követelményeknek, azok megkapják ezt a minősítést, és aki például megy egy szállodába, az nézhető, hogy na itt vannak-e sleep-friendly, alvásbarát szobák, hogy egyáltalán a szálloda alvásbarát-e, és ha igen, abban biztos lehet, hogy abban az intézményen tudatosan törekednek arra, hogy jobb tudjanak aludni az emberek, jobban, mint ahol erre nem figyelnek. De például ez a sleep-friendly, ez vonatkozik a termékekre. Tehát szintén az alvászövetség sleep-friendly alvászalás termékeket díjaz. Ezek mondjuk például matracok lehetnek, vagy olyan fajta alvássegítő eszközök, akár füldugók, vagy ágyak, vagy sötétítők, vagy légtisztító berendezések, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy minőségileg jól tudjuk aludni. És aztán vannak olyan cégek, vállalatok, amiről az előbb már beszéltünk, ahol nagyon tudatosan törekszenek arra, hogy jól aludjanak az emberek, hogy pihenten álljanak munkába. No, ezek az vállalatok úgynevezett Sleep Friendly Company, tehát Alvás Balázs vállalat címet nyerik el. Idén is lesz ilyen minősítés, március 11-én az Alvás Világnapján, ez a World Sleep Day, a Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián fogunk egy nemzetközi alvás konferencia keretében átadni ezeket a díjakat hazai és külföldi intézményeknek.
Kevés adás időnk maradt, viszont mindenképpen adjunk egy-két hát irányvonalat azok számára, akik krónikusan nem tudnak jókat aludni, és mindenféle problémával küzdenek ezen a területen. Mit tehet az ember, amikor már mindenféle praktikát megpróbált, akkor mikor érdemes alvásszakértőhöz fordulni?
Hát a mindent életpraktikák közül az első számú az, hogy saját magunk nézzük meg, hogy hogyan alszunk, milyen a fekhelyünk, milyen a hálóhelyünk, milyen a hálószobánk, hogy a gyerekeinké, az is nagyon fontos. És ha megfelelően el tudunk készülni az alvásra, tehát este lakomákat be kell fejezni, este 6 óra hétel után már nincsen étel és italfogyasztás, le kell hangolódnunk az éjszakára. Tehát ha ezeket a személyes felkészüléseket elvégeztük, és ennek ellenére sem megy az alvás heteken keresztül, hát akkor jönnek azok a jelek, hogy vagy nem tudunk elaludni, vagy elalszunk és éjszaka felébredünk, nagyon gyakori ez most talán van, a Covid után különösképpen, vagy reggel hamarabb felébredünk és nem tudjuk kialudni a tervezett alvási időnket. Most ebben az esetben mindenféleképpen el kell szánnunk magunkat arra, hogy felkeresünk szakembert, és nem biztos, és nem is ajánlatos, hogy gyógyszerrel, altatókkal indítunk, mert van számos olyan módszer, mivel tulajdonképpen tudjuk segíteni az alvásunkat, például a magyar alvásszövetségeknél alvástréningek vannak. Tehát olyan gyakorlatok, olyan praktikákat lehet megtanulni, felnőtt korban is, gyerekkorban is, ami segíti a jó alvást. És az altatók meg ezek a különböző táplálék kiegészítők, ezek csak a végén. És csak akkor, amikor már az orvos ajánlja, addig nem. De ha van gond, és ezek a gondok nem tűnnek el, ennek ellenére sem, most akkor jöttek a szakemberek, neurológus, szomnológus, tüdőgyógyász, fülorgégész, ortopédus, pszichológus, pszichiáter, nagyon sok orvos szakterület foglalkozik azzal, hogy segítsen abban, hogy jobban tudjunk aludni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldásunk az életére, munkájára, és nyugodalmas jó alvásokat az éjszakákhoz.
Köszönöm szépen, én is kívánok jó éjszakát, és nagyon szép álmokat a kedves hallgatóknak, megfelelő helyen és megfelelő időben.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben G. Németh Györggyel, címzetes egyetemi docenssel, a Magyar Alvásszövetség elnökével, alvásszakértővel beszélgettünk.
Angels watching over me.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A rákellenes világnapot hagyományosan február 4-én tartjuk. Fontos célokat tűznek ki a szervezők, növelni a rák elleni küzdelem iránti közös elköteleződést, tudasítsuk a megelőzés, korai felismerés és a kezelés fontosságát, valamint hirdessünk emberközpontú megközelítést az érintettek számára. Dr. Orosi Pál, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központnak a orvosigazgatója fogadta el felkérésünket. A szűrésekről, a megelőzésről és a mai nap fontosságáról beszélgettünk.
Igen, 2000-től vezették be ezt a fontos dátumot, amit fontosnak tartottak egy párizsi világkongresszus után, hogy legyen egy rákellenes világnap. Tulajdonképpen ez egy üzenet, egy figyelemfelkeltő, cselekvésre buzdító, ösztönző aktus kellene, hogy legyen, és ezt szeretnénk mindnyájan onkológusok, hogy elterjedjen, hogy az emberek figyelmét fölkeltve ráébresszük arra, hogy fontos, hogy tegyünk, minden nap tegyünk az egészségünkért. És azért is nagyon fontos, hogy ne úgy gondoljuk, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk egy betegséggel szembe, hanem elmondjuk, és mind többet nagyobb hangsúlyt helyezzünk arra, hogy megértse a lakosság, hogy ez ellen egyénileg mindenki tehet valamit, és hogyha ezt megteheti, akkor tegye meg, kortól, nemtől függően, mert nagyon nagy eséllyel elkerülhet ez a betegség, vagy idejében, hogyha kiszűrjük, akkor gyógyítható, kezelhető. Még az előbbihez hozzáteszem azt, hogy igen, az onkológiai betegségek ezek egy nagyon-nagyon komoly helyet foglalnak el az elhalálozások listáján. A szív- és érrendszeri megbetegedések után a daganatos megbetegedések a második leggyakoribb halálok, és ezt jó tudni a lakosság minden tagjának, mert akkor ezt talán jobban odafigyelve tudjuk kezelni, és arra buzdít, arra ösztönöz bennünket, hogy lépjünk a magunk egészségét illetően, illetve a családtagjaink, rokonaink egészségét illetően is.
Ha időrendi sorrendet nézzük, akkor a megelőzés talán egyik legfontosabb kérdéskör ennek a mai napnak, hogy felhívja a figyelmet arra a társadalomban, hogy tehetünk azért, hogy egy egészségesebb életmódban kevesebb eséllyel induljunk ezeken a betegségeknek az útján.
Igen, az egészséges életmód, a korai diagnosztika, és itt ugye szűrővizsgálatokra gondolunk elsősorban, ezek rengeteg olyan lépésből tevődő, összetevődő dolgok, amelyek mind-mind lehet, hogy valahol keveset, lehet, hogy valahol többet, de összességében nagyon sokat segíthet minden egyes személyen ahhoz, hogy vagy elkerülje, vagy hogyha mégis kialakult ez a betegség, akkor idejébe legyen diagnosztizálva, és akkor az esélye is a kezelésre sokkal jobbak. És statisztikailag a rákos megbetegedések körülbelül feléért négy daganatot, típus, daganat fajta a felelős. És hogyha ezekre koncentrálunk, akkor már több, mint a felét, vagy legalább a felét kontroll alatt tartjuk. Itt gondolok a nőknél az emlődaganat, ugye van az első helyen vastagbél, prostata daganat, ez a négy típus és a tüdőrák. A nemekre bontjuk, akkor ugye a férfiaknál a vastagbél van most az első helyen, a tüdőrák a második helyen, itt a mi régiónkban, a nőknél az emlőrák, és a második helyen a vastagbélrák. Tehát nem is olyan széles ez a paletta, amire koncentrálnunk kell, és már a felét ezeknek a daganatoknak ki tudjuk szűrni. Igen, a megelőzés az egészséges életmód. Ha ugye tovább sorolnánk ezt, vagy pontosabban akarnánk pontosítani, hogy miről beszélünk, akkor a dohányzás mellőzése, kiegyensúlyozott táplálkozás, egyre több az elhízott, a túlsúlyos már gyerekkorban is, és a rendszeres testmozgás. Ez a négy dolog minden daganat típust érint, ha a megelőzésről beszélünk, és az ötödik, ez a szűrővizsgálat, amit már aktívan kell megszerveznünk. Az egészségügy elsősorban ebben, az ötödikben, a szűrővizsgálatoknak az elvégzésében, tanácsolásában tudja betegeket segíteni.
Európai statisztikák, hát egyrészt azt mondom, hogy szerencsére másrészt meg számunkra sajnos módon sokkal jobb megelőzési, pontosabban szűrési vizsgálatarányokat mutatnak, mint hogyha a társadalom egészébe véve ott lenne az a tény, hogy figyelj, bizonyos korhatár után elmegyek szűrése férfiként, nőként is, mert az életemmel játszunk. Ez azért itt Közép-Európában, itt Ukrajnában, Kárpátalján nem annyira van jelen egyenlőre.
Sajnos ez igaz, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Európában ma minden tizedik másodpercben diagnosztizálunk egy rákos megbetegedést. Minden tizedik másodpercben. És ez azért egy nagy felkiáltójel, és azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan veszi, akkor rájön arra, hogy nagy valószínűséggel ez akár engem vagy a család tagjaimat is érintheti. Annál is inkább, hogy az élete folyamán, ismét Közép-Kelet-Európában minden harmadik lakosnál fognak diagnosztizálni egy daganatos megbetegedést. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel engem is érinthet, mindenkit érinthet. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a megelőzésről beszéljünk, mert hogyha ennyire nagy a valószínűsége annak, hogy érintettek lehetünk, akkor mindenképpen kell ez ellen tenni. És nem úgy gondolni, hogy talán engemet elkerül. És hogyha négy leggyakoribb daganatos megbetegedésre gondolunk, akkor én egy néhány szót szívesen szólnák, és azt hiszem, hogy ez ennek a napnak a kapcsán egy lényeges dolog is, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy milyen konkrét szűrővizsgálatokra kérjük, hogy járjanak el a betegek. Ugyanis nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy próbálják eldönteni, hogy mi az, ami fontos nekik, de sokszor nagyon drága vizsgálatokat kérnek, vagy vetik alá magukat ezeknek a vizsgálatoknak, és komolyabb indoka annak nincs. Viszont a lényeges vizsgálatot, amire nagyon szükség lenne, vagy nagyobb szüksége lenne, az elmarad. Hát az emlőrák szűrés, azt a nők többsége tudja most már, hogy miről van szó, hála Istennek, hogy eljutottunk idáig, de még mindig nagyon nagy része, és százalék arányban ez nagyon nehéz például itt a régiónkban fölmérni, de egy nagy része, gondolom, hogy több mint a fele nem jár el rendszeresen emlőszűrésre. Pedig ez is egy nagyon egyszerű dolog, egy évente egyszer kérjük a hölgyektől, hogy járjanak el, 40 év fölött, a rizikócsoportba tartozóknak már 35 év fölött ajánlott lenne, hogy szakorvosnál évente megjelenjenek. Ki tartozik a rizikócsoportba? Hát elsősorban az, akinek a családjában volt, előfordult már valamilyen nőgyógyászati daganat vagy emlődaganat. Ez mindenképpen arra kell, hogy ösztönözze, hogy már 30 éven felül időről időre megjelenjek szakorvosnál. Minden korban, ez már kortól függetlenül az önvizsgálat, amit otthon minden hölgy a tükör előtt távva meg tud tenni havonta, és hogyha bármit észlel, akkor megjelenik a szakorvosnak, aki majd eldönti, hogy mire van szüksége. Tehát a mammográfia az egy évenkénti vizsgálat, ami összehasonlításban az előző vizsgálathoz mindig több információt tud adni, utána megjelenni egy onkológusnál, mammológusnál, és ő eldönti, hogy van-e még valamire szüksége. Az ultrahang, szeretném felkelteni a figyelmet, hogy az csak egy kiegészítő vizsgálatnak számít, különösen 40 éven felül. Mit érünk el ezzel? Hát, ha a rendszeres szűrővizsgálat egy hölgynél megtörténik, akkor 85-90% bizonyossággal, ha ki is alakul valami az emlőben, ki tudjuk szűrni idejében. És mit jelent az, hogy idejében? Tehát ha az idejében első-második stádiumban kiszűrtünk egy daganatot, akkor ismét csak 80, sőt, egyes adatok szerint már 90%-a az esélye, hogy meggyógyul ebből a daganatból. Tehát nagyon nagy a tét. Ezért fontos, hogy a rák ellenes kampány az úgy hangozik, hogy mindenkihez eljusson a felhívás. És ugyanezt mondhatjuk el a vastagbélnél, amelyik most a második helyen áll, a férfioknál már az első helyen, hogy egyre elterjedtebb ez a daganattípus, és egyre fiatalabb korban találkozunk vele. Az utóbbi 20-25 évben ez szinte 10-15 évet lépett előre a korban. A kialakulás okai, ezek genetikai hajlam, itt ismét szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha valakinek a családjában volt vastagbél vagy végbél daganatos megbetegedés, az mindenképpen kell, hogy gondoljon arra, hogy ő beletartozhat a rizikócsoportba, beletartozik a rizikócsoportba, és nagyobb figyelmet kell erre fordítania. Rossz szegény étrend is hozzájárul, a mozgásszegény életmód, ezt mindjárt tudjuk, hogy ez most e felé tart a világunk, nagyon sokan komputer előtt dolgozunk, és hát az alkohol és a dohány. A szűrése itt már nem olyan egyszerű, sokan úgy tartják, hogy ez sokkal bonyolultabb, és az egészségügy számára is megszervezni nehezebb. Ugyanakkor 40 év felett, különösen ha valakinek a családjába volt, mindenképpen kérjük, hogy essen át ilyen szűrésen, és hogyha minden rendben van, akkor ezt csak 5 évente egyszer ismételjük. Ez egy kolonoszkópiai vizsgálat, egy eszközzel, a végbélen keresztül, egy kamerás eszközzel végig vizsgáljuk a vastagbelet, és ez szinte 100%-os eséllyel kiszűrhető, hogy minden rendben van. Vagy ha ott van egy rák előtti elváltozás, amiket tudjuk, hogy figyelni kell, vagy kezelni kell, mert abból daganat lehet, azt rögtön tudjuk kezelni is. Tehát ki sem alakul akkor ezekben az esetekben a daganatos megbetegedés. És hát szeretném azt is mondani, aki nagyon fél a kolonoszkópiától, hogy most már megjelentek, és végezzük az úgynevezett rejtett vértesztet a székletből, ami ugyan nem ad 100%-os bizonyossággal feleletet arra, hogy van-e a betegnek daganata vagy nincs, de megközelíti a 75-80%-ot. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos vizsgálat, és hogyha ezt valaki megcsinálta, és ott pozitív lett ez a teszt, akkor mindenképpen kolonoszkópiára ösztönözzük, hogy jöjjön el. Megint, van-e ennek valamilyen eredménye? Hát kérem szépen, hogyha idejében felfedeztük ezt a daganatot, akkor 90% az esélye annak, hogy a kezelés sikeres, és a beteg nem ebben fog elhalálozni. Viszont ha nem idejében fedeztük föl, amikor már komoly tünetei vannak, esetleg áttétei, akkor kisebb, mint 10%. Tehát óriási a tét. Ez a két daganat típus, ami az első helyen áll, nagyon röviden, de a többiről is tudunk beszélni, meg kell is beszélni, a tüdőrákról, méhnyakrákról esetleg.
De, akkor ezt a rákot is érdemes megemlíteni. A férfiak esetében ez talán még inkább kihívás, mert a nők többször mennek el orvosi vizsgálatra a szülés és egyéb jellegű okok miatt is, a férfiak viszont hát ebben nem igazán vannak élharcosak, azt gondolom, hogy szűrésekre menjenek. Mit is jelent ez a fogalom? Mi is ez?
Igen, a férfiak egy olyan kontingens, amely nem szeret orvoshoz járni, és nagyon sokszor valóban elhanyagolja az egészségét, vagy talán gyakrabban, mint a nők. A férfiaknál a prostata daganatok emelkedése, ezeknek a számának az emelkedése az utóbbi időben szintén megfigyelhető. Több oka is van, viszont a szűrővizsgálatokra eljárás, ez mindenképpen segít az idejében való diagnosztikában. 50 év fölött ajánlottuk, és ajánljuk itt nálunk mai napig is a vizsgálat rendszerességét 50 évtől, viszont egyes országokban meg kell jegyezni, hogy már 45, sőt egyes országban 40-től vizsgálják. Nagyon egyszerű, egy vértesztet kell leadnia, egy véranalízist, és egy laborvizsgálat történik, egy ultrahangos prostatavizsgálat, és elmenni az urológushoz. Ezt évente egyszer, hogyha egy férfi elvégzi, annak az esélye, hogy idejében kiszűrjük az esetleges elváltozást, ismételten csak közel 80%-os. Tehát megéri. Mindenképpen ezt szeretnénk hangsúlyozni ezen a napon, hogy megéri, ha odafigyelünk az egészségünkre.
Hát ha talán a mai beszélgetésnek egyik fontos üzenete, hogy indulj el, akkor ezzel lehet a letisztult üzenetként búzítani mindenkit, hogy akik hallgatták ezt a beszélgetést, hogy induljunk el és tegyünk az egészségünkért. Köszönjük szépen, hogy időt szántánk, sok erőt és áldást kérünk az életére munkájára.
Nagyon szívesen, és mindenkit arra buzdítok, hogy ezen a napon is, de az év minden napján, hogy figyeljünk egymásra, különösen most ezekben az időkben figyeljünk családtagjainkra, hívjuk fel figyelmüket arra, hogy szomszédainknak, családtagjainknak, hogy fontos az egészségünk, fontos megőrizni, fontos megelőzni azokat a dolgokat, amelyeket meg tudunk előzni, és sok mindent meg tudunk. Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Oroszi Pált, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ orvosigazgatóját hallhatták.
Sound of the rain from the mouth of the preacher and the sinner the same. Tender as a whisper, loud in its refrain. May it hang on my lips for the rest of my days. There is something
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Yeah. La la la. When life is hard.